Hálósaink, a fehér barátok.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetéről és lelkiségéről szóló sorozatunkban tovább olvasom a rendi szabályzatunknak, a konstitúciónknak a különböző cikkelyeit, útmutatásait. A mostani alkalommal a hivatás ébresztésről és a rendbe való felvételről lesz szó. Ezúton is szeretném kérni a kedves hallgatókat, amennyiben lehetséges, akkor mondjanak el egy rövid fohászt rendi közösségünkért, hogy hivatásokban is gyarapodni tudjunk. Erre majd még a műsor végén is fölhívom a kedves hallgatók figyelmét. A 63. cikkelyben a következőt olvasom. A különleges meghívás Krisztus követésére az evangéliumi tanácsok útján a szerető Isten értékes ajándéka, mind a meghívott személy, mind a rend számára. Minden rendtagunk felelős Pálos szerzetes családunk fejlődéséért, s az egyházban, s a világban való hivatásának betöltéséért. Ezért Krisztus búzítását követve álhatatosan kérjék Istent, hogy állandóan újítsa meg és növelje rendi közösségünket. Tehát ebben a cikkelyben először is az ajándék jellegéről hallunk a Pálos hivatásnak, mint minden szerzetesi hivatásnak. Ezt soha nem szabad a szem elől veszítenünk. Emlékszem, amikor annak idején idős novicius mesterünk tanított bennünket, mindig arra hívta föl a figyelmet, hogy soha se azt köszönjük meg, hogy pálosok vagyunk, hanem így köszönjük meg, hogy pálosok lehetünk. Tehát, hogy ezt, mint egy lehetőséget kaptuk meg ajándékképpen. És éppen ezért ennek az ajándéknak a értékét tekintve kell mások felé fordulnunk, és felébresztenünk a hivatást a másik szemében. Az Jóisten elrejti a hivatásnak a csíráját sok-sok fiatalnak a szívében, de a mai világ nagyon elnyomja ezt a magot, elnyomja ezt a csírát, elfojtja, és nem tud igazából kibontakozni. A 64. cikkelyben a következőt olvasom. A legjobb ösztönzés az Istennek való önátadásra a közösség és egyes tagjainak élete tanúságtétele. Szerzeteseink ezért ébresztenek jó indulatot és érdeklődést saját munkás és alázatos életükkel, amelyet áthat a testvéri szeretet és az örvendező lélekkel vállalt apostolkodás. Mária különleges tisztelete határozottan jelenjék meg szavaikban, hogy ezzel is segítsék felismerni Isten hívását azoknak, akiket ő a mi rendi családunkba hív. Kedves testvérek, ebben a 64. cikkelyben egy nagyon fontos kihívást állít a rendi szabályzatunk a szerzetesek elé azzal, hogy a szerzetesnek az élete példája kell, hogy vonzza az újabb hivatásokat a rendi közösségbe. Néha talán, hogyha ebbe komolyan belegondolunk, akkor bizony lelkiismeret vizsgálatot kell tartanunk, és ha nem is szabad engednünk az elkeseredésnek, de azért érdemes elgondolkodni rajta, hogy mennyire kevés a hivatás. Nem csak nálunk a Pálos rendi közösségben, hanem más szerzetes közösségekben is. Bár azt kell mondanom, hogy a mi közösségünk nyilván, hogy ugyanúgy küszködik a hivatások hiányával, de ha a 90-es évek elejét nézem, amikor a rendi közösségünkben körülbelül 11-en voltak örök fogadalmasok, most körülbelül 20-an vagyunk, tehát némi fajta növekedés ilyen szempontból van, de hát persze kevés létszámmal másképpen tudunk bánni, másképpen tudunk beszélni kevés létszámmal. Ettől függetlenül biztos, hogy nagyon fontos lenne, hogy legalább minden évben egy ember jelentkezne a rendi közösségünkbe, aki aztán végül persze ki is tart. Nézzük tovább a szabályzatunkat. 65. cikkely. Ezen felül azonban módszeresen, szervezetten és teljes buzgósággal meg kell tenni minden erőfeszítést a hivatás ébresztés ügyéért. E fontos munkánkban minden szerzetesünk vegyen részt lehetőségei szerint és amennyire ideje engedi. A nagyobb előjáró megfelelő referenseket jelöl ki, akik az egész hivatás ébresztési tevékenységet vezetik. Ne sajnáljuk a fáradtságot és a költségeket annak érdekében, hogy a Pálos rend lehetőleg széles körben ismerté váljon abban a társadalomban, ahová minket a gondviselés küld. Nyilván, hogy minden közösségben nálunk is van, aki különösképpen is foglalkozik a hivatás ébresztéssel, de mondjuk egy nagyobb közösségben ebben többen is részt vesznek, Lengyelországban, ahol erre nagyobb lehetőségek vannak. És hát az világos, hogy a rendnek a megismertetése Magyarországon nagyon fontos feladat volt évtizedeken keresztül, hiszen kevesen ismerték a pálosokat, persze nem beszélve arról, hogy sajnos a pálos múlttal kapcsolatosan vannak úgynevezett alternatív történészek, akik sajnálatos módon eléggé eltorzítják a pálos rendnek a történelmét. Ez nyilván, hogy nagyon nagy kárára van az új hivatás ébresztésben, lehet biztos, hogy mindennek megvan az oka ennek is, tehát nem a kétségbeesés szól belőlem, csak egyszerűen a helyzetet szerettem volna felvázolni a kedves hallgatóknak. Nézzük tovább, hogy mit is ír a szabályzatunk a hivatással kapcsolatosan. A rendbe csak olyan jelöltek vehetők fel, akiket őszinte szándék vezet, megfelelő fizikai, szellemi, értelmi és erkölcsi képességekkel rendelkeznek, és így van remény rá, hogy bekapcsolódnak közösségünk küldetésének megvalósításába. Ebben a cikkelyben tehát egyértelmű, hogy azért a rendbe való felvételnek megvannak a maga feltételei, és itt most itt röviden össze van foglalva a direktóriumban is, majd későbbiek folyamán fogunk róla hallani. Szó esik arról, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni a felvételnél. Hát gyakorlatilag van egy lista, amit teljesíteni kell az érdeklődőnek, de ettől sokkal fontosabb, hogy még mielőtt igazából maga a felvétel megtörténne, többször jelenjen meg a közösségünkben, lássa ő is, hogy milyenek a pálos szerzetesek, illetve a szerzetes testvérek, atyák is lássák, hogy az érdeklődő testvér milyen beállítottságú, és hát nagyjából tájékozódjanak arról, hogy mi az indítéka az újonnan jelentkezőnek. Olvasom tovább a szabályzatunkat, a 67. cikkelyt. A jelentkezők a noviciátus előtt jelölt időt töltenek. Azok számára, akik testvérként kérik felvételüket, a jelölt idő legalább 6 hónap. A többiek esetében a próba idő tartalmát és jellegét a nagyobb előjáró határozza meg. A jelölt idő az első próba és a pálos életformához való fokozatos alkalmazkodás ideje, amelyet a nagyobb előjáró által kijelölt házban is egy tapasztalt rendtag vezetése alatt kell elvégezni. Ugye nálunk azért törekszünk arra, hogy most már a jelölt időt még jobban kihúzzuk, sajnálatosan a tapasztalatok miatt, hiszen túlságosan gyorsan elkezdődtek a noviciátusban eltöltött évek, túlságosan rövid volt a jelöltségi idő, és aztán vagy a noviciátusban, vagy később az ideglenes fogadalom alatt mentek el a testvérek, nem érlelődött meg bennük kellőképpen a pálos hivatás. Ezért úgy döntöttünk, nem baj az, hogyha a nevelésnek az ideje kicsit kinyúlik, hosszabb, legyen idő arra, hogy mindenki meg tudja fontolni, tudja elvállalni a közösségi életet, az egymáshoz való alkalmazkodást, a rendi szabálynak a megtartását, a szerinti való életformát, illetve hogy ez alatt az idő alatt mennyire tud azonosulni a pálos lelkiséggel, mennyire ismeri meg a pálosen történetét, annak múltját, annak szépségét, és hát persze mennyire tudja a nehézségeket, a szenvedéseket is magáévá tenni, hiszen ez is nagyon fontos. A 68. cikkelyben a következőt olvasom. A jelölt idő elteltével a nagyobb előjáró tanácsa véleményének meghallgatása után a noviciátusba engedi azokat a jelölteket, akikről a próba ideje alatt összegyűjtött tapasztalatok, vélemények, megfigyelések alapján megfontoltan a hit szellemében feltételezhető, hogy hivatásuk Istentől származik. A noviciátus hivatalos megkezdése előtt a jelöltek 6 napos lelki gyakorlaton vesznek részt. Rendünkben az általános egyházjog szerint érvényesen nem vehető fel, aki a 17. életévét nem töltötte be, aki házassági kötelékben áll, aki a megszentelt élet valamely intézményével, szent kötelékkel el van kötelezve, aki a rendbe erőszak, súlyos félelem vagy megtévesztés révén lép be, aki eltitkolta, hogy a megszentelt élet valamely társaságába felvételt nyert. Az előjárók ne vegyenek fel a noviciátusba egyházmegyés papokat ordináriusok megkérdezése nélkül, sem olyanokat, akik eladósodtak és nem tudják adósságaikat törleszteni. Aki más rendből vagy szemináriumból jelentkezik rendünkbe, rendelkezzen saját illetékes előjárója engedélyével. Hát ebben a cikkelyben elég részletes útmutatást találunk a felvételre vonatkozóan, és hát talán itt csodálkozhatunk azon, hogy hát aki házassági kötelékben áll, hogy itt is megemlíti, hát természetesen erre van példa. Ugye régen a középkorban előfordult az, hogy hogy a házastárs adott egy levelet, vagy hozzájárult ahhoz, hogy a társa szerzetes közösségbe lépjen, és hát ez az út járható út volt. Ma már ez egyáltalán nem, tehát hiába ír nagyon szép levelet mondjuk egy feleség, hogy ő megengedi, hogy a férje szerzetesi életet éljen, és teljes egészében ehhez hozzájárul, támogatja, és semmifajta igénye nincs, és így tovább, és így tovább. Ha szentségi házasságban él valaki, akkor bizony ebben a házasságban kell megmaradnia, és nincs lehetősége arra, hogy szerzetesi közösségbe lépjen. És aztán ugye az is előfordulhat, hogy esetleg más szerzetes közösségből akarna valaki átjönni, ott kéleg csak az előjárónak a hozzájárulásával lehetséges, és elég bonyodalmas feladat. Ugye itt láttuk az egyházmegyés atyák, pedig a püspök úrtól kell, hogy engedélyt kérjenek. Először el kell menni hozzá, át kell beszélni a főpásztorral, meg kell indokolni, hogy miért is szeretné a szerzetesi életet választani. És hogyha az a főpásztor elengedi, akkor kezdheti el ő is természetesen, ugyanúgy, mint mindenki más, aki jelentkezik egy szerzetesi közösségbe, a jelölt időt és aztán a noviciátust. Tehát a felvétellel kapcsolatosan azért megvan a maga követelménye minden szerzetesi közösségnek, így a pálos rendi közösségnek. De most nézzük meg, hogy a konstitúciónknak a magyarázata, kiegészítője, a direktórium mit ír a hivatás ébresztés és a rendbe való felvétellel kapcsolatosan. Minden közösségünk buzgón imádkozzék megfelelő számú és jó pálos hivatásokért, különösen a szentséglátogatások idején. Ezen kívül előjáróink felelősek azért, hogy templomainkban meghatározzák a hivatásokért való könyörgés hetét és napjait. Hát ez a szentséglátogatás, ugye itt a direktóriumban, a normában és a déli szentségimádásra vonatkozik. Ugye mi is itt Hargita fürdőn délben, amikor elvégezzük az imádságainkat, akkor szoktunk a rendi közösségünk szándékára és a hivatásokért is imádkozni. De ugyanakkor persze más alkalmakkor is szánunk erre időt, külön a mise után például keddenként is szoktunk imádkozni páros hivatásokért. Megint csak szó esik itt a direktóriumban is a referensről a következőképpen. A nagyobb előjáró kinevez egy referenst, aki az egész rendben felel a hivatás gondozás ügyéért a papi és szerzetesi hivatások bizottsága által kiadott rendelkezések szerint. A referens a nagyobb előjáróval együtt megszervez és egybehangolja az egyes kolostorok hivatásébresztő munkáját. Ebben a munkában minden rendtársa segítse őt, különösen az ifjúsági lelkipásztorok, a hitoktatók, a minisások gondozói, a gyóntatók és a lelki gyakorlatvezetők. Mutassák be a fiataloknak és a szülőknek is a papi és a szerzetesi hivatás fontosságát, vonzó szépségét és a hivatás gondozásának lehetőségeit is. A rend fejlődése érdekében minden alkalmat használjunk fel a hivatás ébresztésre, különösen a rendi ünnepeket, mint például fogadalomtétel, papszentelés, első szentmise, és így tovább. Azt gondolom, hogy ehhez a normához, a direktóriumnak ehhez az útmutatásához kapcsolódóan személyes megjegyzésemet is hozzáfűzhetem itt a kedves hallgatók számára, hogy a papi és a szerzetesi életem egy nagyon nagy ajándék a Jóistentől is, és egészen biztos vagyok benne, hogy Isten, ha nehéz utakon is, és sokszor megpróbáltatásokon keresztül is, de mindvégig a tenyerén hordozott, és én azt gondolom, hogy tényleg a legszebb hivatás, hogyha valaki a papi és a szerzetesi hivatást választja az életében, ezért is bátorítom most azokat a fiatalokat, akik bizonytalankodnak egy kicsit, és hallják ezt a műsort, ne féljenek dönteni, ne féljenek előrelépni, az imádságban minél inkább koncentráljanak arra, és hát azt szeretném mondani, hogy bizony azokat a gondolatokat, információkat, impulzusokat, amelyek a hivatását gyengítenék, ezeket jobban, minél jobban tartsák távol, hiszen az, hogy mi határozza meg a mindennapomat sok tekintetben, én magam döntöm el, hogy milyen információkat, milyen impulzusokat, a kommunikációnak milyen eszközeit használom, amelyek az én gondolkodásmódomat formálják. Hát még egyszer mondom, hogy csodálatos dolog az, hogyha valaki a papi vagy a szerzetesi hivatást választja, és hogyha mindvégig ebben kitart, hűségesen, újból és újból belekapaszkodva az Isten kezébe, akkor nagyon-nagyon sok csodát tapasztalhat meg a mindennapokban. És most nézzük tovább a direktóriumnak az útmutatásait. És itt egyértelmű és világosan leírja, hogy mi az, amire szükség van egy felvételni, mert egyszer érdemes azért meghallgatni azoknak is, akik természetesen hát nem ilyen formában érdeklődnek a rend iránt. Tehát a rendünkbe jelentkező jelölteknek a következő iratokat kell bemutatni, felvételi kérelem, természetesen valamilyen igazolvány, a régebbi időben még a katonai igazolvány is jó, hogyha megvolt, születési anyakönyvi kivonat, keresztlevél és a bérmálási igazolás. A plébános vagy a hitoktató által kiállított erkölcsi bizonyítvány, vagyis pontosabban egy vélemény, iskolai bizonyítvány, vagy esetleg munkakönyv, egészségi állapotát igazoló orvosi bizonyítvány, aztán egy saját kezűleg írott életrajz, és a rend által is egy adott kérdőívet, amikor átnyújtunk, azt kitöltve kell visszaküldeni. És hát a régi időben még három fénykép is fontos volt, főleg ugye Lengyelországban, ahol az úgynevezett hát igazolványt, szerzetes igazolványt kapták meg, akik a rendben már elköteleződtek, és ehhez kellett fénykép, illetve hát a különböző névtárakban is szerepelnek már a növendékek, akiknek a fényképe ott van, és hát ennek alapján ugye több mint egy 500 fős közösségben jó, hogyha 4-5 évenként megjelenik egy olyan névtár, amelyben fényképek is vannak, és ennek alapján a szerzetes testvérünket be tudjuk azonosítani. Nézzük tovább, hogy milyen útmutatásokat ad még nekünk a direktórium. A felvételről a jelölt időre, amely megelőzi a noviciátust, a nagyobb előjáró dönt a jelentkező előzetesen összegyűjtött irataidnak átvétele után. A felvett jelölt saját kezüleg aláírt nyilatkozatban kijelenti, hogy a rendben minden külső kényszer nélkül jelentkezett, és ha onnan bármely jogból távozna, a rendben eltöltött idejéért és a kolostorban végzett munkájáért semmiféle ellenszolgáltatást, bért nem követel. Hát ezt úgy gondoljuk, hogy talán nem kellene, de azért volt már rá példa az én pályafutásom alatt, a több mint 28 év alatt, hogy volt olyan, aki visszajött a rendi közösségünkbe, és hát elkezdett követelőzni számomra teljesen érthetetlen módon. Tehát nyilván, hogy ezt ő aláírta, tehát hogyha ő idejött, akkor el kell döntenie, hogy Isten szolgálatába teszi magát a szerzetesi közösségen keresztül, tehát nincs mit követelőznie. A jelöltek prefektusát a nagyobb előjáró nevezi ki és rendelkezéseket ad munkájához. A prefektus a jelöltek lelki képzése érdekében mindenekelőtt ismerje meg értelmi és erkölcsi adottságaikat, valamint szakképzettségüket. Különös tekintettel legyen idegi, pszichikai állapotukra, amelyet pszichológiai vizsgálatokkal is erősítsenek meg. Vezesse be őket az önnevelés folyamatába, és ismertesse meg velük a szerzetes élet főbb kötelezettségeit, hogy ezek alapján komoly megfontolás után tudatosan és szabadon válaszolhassanak Isten hívására. A jelölt lejárta előtt minden jelöltről kimerítő beszámolót küld a nagyobb előjárónak csatolva hozzá saját véleményét. Tehát azért itt látszik, hogy a felvételnél, utána a jelölt időnél is oda kell figyelni. Ugye ma már általános előírás, tehát nem csak nálunk a rendi közösségben, hanem máshogy is, más szerzetes közösségekben és szemináriumban is a pszichológiai vizsgálat. És ez nem csak a kezdetek kezdetén, hanem amikor például véglegesen elkötelezi magát valaki az örökfogadalom előtt, szintén kell egy ilyen vizsgálat erre, és ezeket rendesen dokumentálni kell. Az évenkénti beszámoló is nagyon fontos az előjáró részéről, hiszen a későbbiek folyamán ennek alapján tudunk visszatekinteni a fejlődés fokozatára, vagy esetlegesen, hogyha hanyatlás történik, talán meg lehet keresni, találni annak az okát. Tehát ezek fontos dolgok, amelyekkel az előjárónak és a nevelőnek foglalkoznia kell, amikor a jelöltek belépnek a közösségbe. Tehát egy sokszínű feladatot is jelent ez az előjárók számára. De nyilván, hogy a növendékek képzésében ez nélkülözhetetlen, és hát természetesen ez a szerzetesi közösségnek és magának a személynek a javát és érdekeit szolgálja. Kedves testvérek, így néz ki egyelőre a kezdeti időszak csak, tehát a jelöltségi időt ismertettem, aztán utána majd az újoncoknak, vagyis a noviciusoknak a képzéséről is szó esik. Ezekkel a szavakkal búcsúzok a kedves hallgatóktól, és ismételten búzítom a hallgatókat, legyenek szívesek, imádkozzanak Pálos szerzetesi hivatásért, hogy ez az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend tudjon növekedni hivatásokban is. A mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!